A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Életünket meghatározó, befolyásoló sémákról beszélgetünk Teljességre hangolva című műsorunkban. A mai alkalommal a behódolás séma lesz a témánk. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek én is téged és az adás hallgatóit.
A MOM kulturális központban tartott kedd esti alkalmak nyomán tudjuk, hogy a séma gyermekkorban gyökerező mintázat, ami a belső világunkra és a kapcsolatainkra is hatást gyakorol. Általában azért alakul ki, mert a szülői gondoskodás során valamiből túl sokat, vagy éppen túl keveset, esetleg egyoldalúan kapunk, vagy bántalmaztak bennünket. Korábbi műsorainkban az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem sémáról beszélgettünk, ma pedig a behódolás séma kerül terítékre. Ez a két séma mennyire kapcsolódik össze, hogy függ össze? Ezt azért kérdezem, mert mind a két séma kialakulására jellemző, hogy a saját igényeinket háttérbe szorítjuk, és a mások vágyait, igényeit vesszük alapul, azokhoz alkalmazkodunk.
Tulajdonképpen az elégtelen önkontroll, önfegyelem sémánál éppenséggel, mint hogyha ez a két séma egymásnak ellentétes pontján lenne, ott nem törődünk másokkal. Ott éppenséggel a saját szükségletek, késztetések, indulatok, vágyak, impulzusok, azok, amelyek elborítanak bennünket, és emiatt kívülről néha úgy is tűnik, hogy valaki gátlástalanná vált, vagy kontrollt vesztett, vagy mintha nem lenne az ítélő képességének, a szabad döntéshozatal világának a birtokában. Nagyon egyszerűen erről tehát úgy beszélhetünk, ez volt az előző sémánk, elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem, hogy érkezik egy belső késztetés, és rögtön cselekvésbe fordul, anélkül, hogy az illetőnél megjelenne egy köztes szakasz, ami tulajdonképpen ott 6-7-8 éves gyereknél már egészen nyilvánvalóan megjelenik, hogyha a személyiség fejlődése megfelelő módon zajlik, ez pedig, hogy elkezd gondolkodni, elkezd mérlegelni, és képes már az önfegyelemnek, az önkontrollnak az alapjai nyomán a magatartását szabályozni.
Ezzel szemben a behódolás sémánál viszont éppen, hogy alkalmazkodunk mások vágyaihoz.
Igen, ezért tulajdonképpen ebből a szempontból, ha ezt a két séma világot összehasonlítjuk, azt lehetne mondani, itt éppen az ellentétéről van szó. Annyira az ellentétéről van szó, hogy az illető, aki ebben a behódolás belső sebzettség világában él, nem egyszer, nem hogy nem fejezi ki a késztetéseit, indulatait, belső indítatásaiból nem cselekszik, hanem nem is tud azokról, nem is tudatos számára. Tehát egy ilyen szemét, ha megkérdezünk, hogy tulajdonképpen te hogy érzed magad? Tulajdonképpen mire lenne szükséged? Te tulajdonképpen mire vágysz? Neked mi esne jól? Akkor hatalmas csönd, és nem is tud rá válaszolni. Tehát egészen alkalmassá válhatunk arra, ezt tegyük idézőjelbe, hogy teljesen elidegenedjünk a saját késztetéseinktől, közben pedig ráhangolódjunk mások szükségleteire, késztetéseire, elvárásaira, és ezeket éljük meg belül nagyon intenzíven, miközben a sajátjainkat lehet, hogy egyáltalán nem éljük meg.
Hogy alakul ki maga a séma? Ugye arról beszéltünk, hogy valamiből gyermekkorunkban túl sokat, túl keveset, vagy egyoldalúan kapunk, bántalmaznak bennünket. Ennél a sémánál mi az, ami kialakítja ezt?
Egyrészt beszélhetünk egy tágabb összefüggésről. A tágabb összefüggés lényege, hogy ha a szüleink nem tudnak ránk hangolódni, nem tudják megfelelő módon elég jó anyaként, apaként, nagymamaként, nagypapaként kielégíteni a mi szükségleteinket, egyáltalán elismerni azok jogosságát, érthetőségét, emberi voltát. Ha ezekre nem hangolódnak rá, nem kapunk rájuk választ, nem elégülnek ki ezek a szükségletek, akkor mi fog történni? Mi magunk eltávolodunk a saját szükségleteinktől, hiszen nem kapunk rájuk semmilyen jelzést, Az lesz a benyomásunk, hogy ezek nem fontosak, nem értékesek, nem lényegesek, sőt, előbb-utóbb elkezdjük azt gondolni róluk, hogy rosszak, hogy bűnösek, hogy gusztustalanok, hogy undorítóak, hogy szégyenletesek, miközben pedig mi magunk kiszolgáltatott helyzetben vagyunk a családban, minél kisebbek vagyunk, vagyis szükségünk van a szüleinknek, a számunkra fontos személyeknek a gondoskodására és szeretetére, ezért, hogy azt mégiscsak valamiképpen elnyerjük, biztosítsuk magunk számára, ezért kénytelenek vagyunk döntően és alapvetően mi ráhangolódni a felnőtt személyek vágyaira, szükségletére, kívánságaira, érzelmeire, érzelmi hullámzásaira, hangulatváltozásaira és mi egymásra, tehát tulajdonképpen ki is fejlesztjük a személyiségünkben azokat a területeket, amelyek arra tesznek alkalmassá, hogy nagyon is észleljük, érezzük, megsejtsük, hogy mire van szüksége a másiknak, a felnőttnek, de ennek látni valóan nagyon komoly ára van. És a folyamat valóban nem egyszer úgy záródik be, hogy a saját szükségletek, vágyak, érzések, késztetések nem csak hogy nem tudatosak, hanem valamiféle gátlás alá kerülnek, és kapnak egy megbélyegzést, hogy rossz, hogy bűnös, hogy szégyenletes, ezért aztán még kevésbé lesz belső késztetésünk, hogy ezekből bármit is föltárjunk, hiszen azt gondoljuk, hogy ha ezből valami előjönne, hát akkor mi rossz emberek lennénk, ezt meg nem szeretjük.
Kivel szemben alakulhat ki a behódolás séma, vagy milyen fajta kapcsolatainkban léphet fel? Szoros családi kapcsolatokban, vagy akár a barátainkkal, főnökeinkkel, idegenekkel szemben is?
Nyilván azon múlik mindez, hogy mennyire vagyunk a séma fogjai. Ha valakit nagyon meghatároz ez a séma, akkor tulajdonképpen bármelyik emberi kapcsolatában aktívvá, elevenné válhat ennek a belső sebzettségvilágnak az ereje. Azok a indítatások, amelyekre sok esetben ő maga nem is reflektál. Nem is veszi észre, hogy hát tulajdonképpen egész másképp is gondolhatnám ezt, érezhetnék, egész másképpen cselekedhetnék is. Valóban ezt úgy is leírhatnánk, hogy egy nagyon erős, külső vezéreltségű életutat látunk ilyenkor, és még a visszatérve az előző kérdésedre, hogy mi az, ami adott esetben segíti ennek a belső sebzettségvilágnak a kialakulását, még egy másik szálat is hagy említsek, összefüggésben ezzel a kérdéseddel, hogy az is lehetséges, hogy például a szüleink éppenséggel nem igényelték azt, hogy mi állandóan rájuk hangolódjunk, de valamit igényeltek. Ez pedig az, hogy az egész család belső világának, szemléletmódjának az egyik alapértéke az volt, hogy meg kell felelni a külső elvárásoknak. Tehát maguk a szülők is lehetséges, hogy ők maguk is így élnek, éltek, és ezt várják el a gyerekeiktől. Hogy ilyen értelemben távolodjanak el a saját vágyaiktól, érzéseiktől, érzelmeiktől, szükségleteiktől, mert hiszen az akadályoz majd bennünket abban, hogy megfeleljünk, hogy illedelmesek legyünk, hogy jól neveltek legyünk. Nyilván legyünk jól neveltek, nyilván az emberi kapcsolattartás alapvető szabályait, normáit tanuljuk meg, és legyünk képesek vinni, csak nem mindegy, hogy milyen áron, és milyen helyzetekben is, és minek a rovására, és a többi.
Azt azért talán tapasztalhatja mindenki, hogy úgysem lehet mindenkinek megfelelni.
Nagyon jó, hogyha valaki számára egy alapvető élettapasztalattá válik, de önismereti csoportokat vezetve nem egyszer, nem kétszer, számtalanszor találkozom azzal, hogy 30, 40, 50, 60 éves emberek még mindig nyakig benne vannak ennek a világnak a belső logikájába, dinamikájába, és azt élik meg, hogy tulajdonképpen az eszükkel már értik, hogy ennek nincs értelme. Hát igen, csak a belső világ, a belső késztetések már 30, 40, 50, 60 éve kialakultak és megszilárdultak abba az irányba, hogy mégiscsak akkor is rosszul érezzem magam, ha az eszemmel tudom, hogy mindent megtettem. Hogy akkor is bűntudatom legyen, hogyha tudom, hogy nem tettem rosszat, csak éppen mondjuk a felelősségemnek van egy határa, és ott már nyilvánvalóan nem tudok érte valamit tenni. Hogy akkor is szégyelljem magam, ha hirtelen mondjuk egy igazságtalanság nyomán haragot éreztem. vagy indulatos lesztem, még akkor is elkezdem magam szégyelni, hogyha ennek a belső világnak a logikája irányít engem.
A behódolás séma miként írható le, vagy mi jellemzi ezt a sémát a cselekvés, vagy éppen hogy a nem cselekvés szempontjából?
Mint minden sémának a belső világa nem tartalmazza azt, hogy ebből milyen cselekvés fog származni, viszont a belső világ logikájából kiindulva háromfajta cselekvés mintát szoktunk megkülönböztetni. Az első, amikor valaki tulajdonképpen, ahogy erről az előbb beszéltünk, elmerül és belemerül ennek a sémának a késztetéseibe, belső világába, ilyenkor az történik, hogy sokszor egyáltalán nem tudatosan, néha esetleg tudatosan, de mégis tehetetlennek érezve magát, megengedi, hogy mások irányítsák, mások döntsenek helyette, hogy mások határozzák meg, hogy ő mikor mit csináljon. Mégpedig azért, és ennek a sémának ez egy kulcsa, mert fél, hogy majd megbüntetik. Fél, hogy majd nem szeretik. Fél, hogy majd negatív következményei lesznek annak, ha ő nem így jár el. Félhet például amiatt, hogy maga a kapcsolat elvész vagy megszakad, vagy a másik jó indulatát és szeretetét fogja elveszíteni. Ezért, és még akkor egy fontos másik mellékmondat, ezért aztán tulajdonképpen az is lehetséges, hogy akkor is behódol, akkor is a másik igénye, vágya, szükséglete alapján cselekszik, amikor egyébként ez az ő meggyőződése ellenére van. Ez tehát az első cselekvés tartomány, hogy hat ránk ennek a belső sebzettség világnak a logikája, és mi szolgai módon azt követjük. Aztán a másik nagy világ az az lehet, amikor valaki éppenséggel már érzi, hogy ez neki nem jó, hogy valahogy mintha mindig elvesztené magát, mintha mindig megtörne a gerince, hogy elege van abból, hogy mások mondják meg, hogy mit csináljon, miközben ő benne, ezek az érzések már, hogy nem jó, hogy ő is mást szeretne, vagy másra vágyik, már megjelentek. Ilyenkor lehetséges, hogy távol tartja magát egyáltalán a kapcsolatoktól. Nem mer közel kerülni senkihez, mert ott aktívvá válik ennek a sémának a világa. Kerüli a konfliktusokat, mert a konfliktusok olyan érzelmi terhet jelentenek számára, és úgy hatnak rá, hogy rögtön beindul a séma belső logikájának minden késztetése. Jaj, nem szólni, jaj, nem visszaszólni, jaj, nem mondani semmit, nem ellent mondani, nem kifejezni magam, egyáltalán nem tiltakozni, még csak meg se védeni magam, hanem önként behódolni. Jaj, 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 és jön a félelem, szorongás, aggodalom. Ezért, akik ezt a cselekvésmódot választják, miközben ők is ennek a sémának a világa alatt nyögnek, megpróbálják elkerülni azokat a helyzeteket, amelyekben átélik azt az élményvilágot, ami számukra egyébként nyilvánvalóan nagyon terhes, fárasztó, félelmet keltő. És a harmadik, mint minden sémával kapcsolatos cselekvés tartomány, ez pedig az, amikor túl kompenzálunk valamit. Nyilván a behódolást hogyan tudjuk túl kompenzálni, ellenpontozni?
Lázadással.
Lázadunk, de akkor aztán mindenkivel szemben senki nem áll meg előttünk, beszólunk, kritizálunk, másiknak a háta mögött rosszat mondunk róla. Tulajdonképpen például egy munkahelyen, mert hogy kérdezted, hogy milyen helyeken nyilván a családban, szoros emberi kapcsolatokban válhat nagyon elevenné egy-egy sémának a világa, na de a munkahelyen is. 6-7-8-9-10 órát együtt vagyunk, érzelmileg is elkezdünk kapcsolódni egymáshoz, egész nyilvánvaló, nem egyszer érthető függő helyzetekben vagyunk egymástól, az én munkám függ a te munkától, a tiéd az enyémtől, a főnök a beosztottól és a többi. Hát az ilyen munkatársal nem könnyű együtt élni, aki tulajdonképpen nem akar behódolni, mert állandóan erre érez egy belső késztetést, és ehelyett ő mindennel szemben áll. És ezért megakadnak jó dolgok. Akkor is a főnök döntése ellen ágál, mikor tulajdonképpen ez egy jó döntés. Egyszerűen azért, mert nem akarja átélni a behódolás számára nem jó élményvilágát.
A behódolás sémánál három területen kaphatunk sebzettséget, vagy szerezhetünk sebzettséget, ilyen a vágyaim megélése, a szükségleteim megélése, kifejezése és az érzések, érzelmek kifejezése. A MUM Kulturális Központban tartott keddi alkalmak egyikén ezzel a sémával kapcsolatban azt mondtad, hogy az érzelmek közül a haragnak nagyon nagy szerepe van ennél a sémánál. Milyen értelemben, és akkor így a cselekvést is talán behozhatjuk, hiszen a harag, ahogy elmondtad, erőt adhat ahhoz, hogy cselekedni tudjunk. De kezdjük először azzal, hogy miért fontos a harag ennél a sémánál.
Erre a sémára vonatkozik döntően és alapvetően ennek a három területnek a sérültsége, ahogy te említetted, vágyak, szükségletek, érzések, érzelmek. És a haragról még mielőtt elkezdenénk beszélni, hiszen a katolikus rádióban beszélgetünk róla, nagyon sokaknak esetleg valamilyen vallásos műveltségük okán eszébe jut az, hogy hát a harag az nem valami bűn, az nem valami bűnös dolog, azt, hát nem azt szoktuk meggyónni, hogy haragudtam valakire. Érdemes volna tehát itt rögtön egy megkülönböztetést tenni, mégpedig nyilvánvalóan az egyház tanítása alapján, vagyis a bennünk spontán, ösztönös, természetes módon föltörő érzések, érzelmek, indulatok, vágyak, ösztönkésztetések egyáltalán nincsenek, és nem is lehetnek az erkölcsi ítéletalkotás területe alatt. Mit értsünk ez alatt? Bűnt, tudva, akarva, szándékkal lehet elkövetni, márpedig, amikor én hirtelen dühös leszek, amikor egyszer csak valaki megtetszik, vagy amikor elkezdek félni, hát ez nem akaratlagos, tudatos, szándékos cselekvés, hanem egy teljesen természetes belső késztetés, érzésnek a megnyilatkozása. Tehát tulajdonképpen itt egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy bűn volna a harag, vagy nem volna bűn a harag, mert egyszerűen erkölcsileg nem is ítélhetőek meg az érzéseink és az érzelmeink. Igen ám, de tegyük hozzá azt, hogy amikor egy érzéshez már tudatosan is hozzáférek, tehát tudatosul bennem, hogy most én haragszom, képes vagyok reflektálni magamra, hogy most tulajdonképpen félek, ahogyan megjelenik a tudatosság és az önreflexió arra, hogy tulajdonképpen mit érzek és mit élek át, onnantól kezdve, persze, hogy erkölcsileg már egyáltalán nem mindegy, hogy mit kezdek magával az érzéssel, vagy hogy az érzésből kiindulva milyen cselekvés vagy mulasztás lesz annak a következménye. Tehát ezt a megkülönböztetést nagyon fontos megtennünk, ezért érdemes volna nagyon világosan azt mondani, hogy ahogyan egyetlen érzésünk sem bűn vagy nem bűn, a harag nyilván ugyan ide tartozik, egy alapérzés, félelemmel, szomorúsággal, örömmel együtt. Különböztessük meg tehát a haragot a haragtartástól. Még akkor is, hogyha egyébként nem egy imakönyvben, végül is pusztán csak a harag kifejezést találjuk, erre azt lehetne mondani sajnálatos módon. Mert így éppenséggel például, akik eleve a behódolás sémával küszködnek gyerekként már, megkapják ezt az imakönyvet, vagy kapnak egy katolikus keresztény tanítást, amiben tulajdonképpen a szónak legjobb szándékával, de legrosszabb értelmében félre informáljuk őket, és elmélyítünk bennük valami sebzettséget. Tehát a harag nem bűn, a harag tartás nagyon is az lehet, hiszen ott már tudatos, szándékos, emberi magatartásról van szó.
Tehát már gyerekkorunkban is ránk szóltak, vagy rászólunk a gyerekekre, hogyha mondjuk a haragjukat kifejezik. Akkor azt mondjuk, hogy hát ezt nem szabad toporzékolni, nem szabad kiabálni.
Igen, nem biztos, hogy jól járunk el, de itt megint hagyd tegyek még néhány megkülönböztetést. Az egyik, a haragunkat megélhetjük, és a haragunkat kiélhetjük. Nem egyszer látjuk azt, hogy egy felnőtt ember esetében, aki nagyon is képes önmagát fegyelmezni, önkontroll birtokában van, látjuk, hogy nagyon is kultúrált módon szavakba önti a haragját, látnivalóan nem kíván fenyegetni senkit, látnivalóan nem fenyegeti őt sem az, hogy a harag egy olyan indulatot kelt benne, amit nem tud aztán kézben tartani, egyszerűen csak azt, hogy tudod, azért ezért nagyon dühös tudok lenni, de nagyon. Akkor ő megélte a haragját, és egy nagyon kulturált formában fejezte ki. De a megélést érdemes megkülönböztetnünk a kiéléstől, mert az is lehet, hogy valaki gátlástalanul kiéli a haragját. Amikor valaki haragját kiéli, akkor onnan már csak egy lépés, hogy az agresszióról beszéljünk. Egy másik ellen irányuló agresszióról, és ezért érdemes megkülönböztetnünk a haragot az agressziótól. Hiszen amikor én kiabálok például, egyszerűen csak a dühömet kifejezem. Valójában ezzel nem követtem el senki ellen sem agressziót, hanem kifejeztem a haragom. De amikor a haragomból kiindulva neki támadok egy másik embernek, vagy valakivel elkezdek üvöltözni, és ebben az üvöltözésben őt minősítem, bántom vagy fenyegetem, az nyilvánvaló agresszió. Egyébként a lélektani szakemberek részéről egy nagyon érdekes mondatot is érdemes idehozni, ez pedig így szól, tulajdonképpen az agresszió a harag veresége. Hiszen a harag az evolúciós pszichológiai megközelítés szerint valamilyen céllal jelenik meg, mégpedig van valamilyen célom, vágyom, késztetésem, azt szeretném elérni, valamilyen akadályba ütközök, és természetes módon a harag jelenik meg bennem éppen azért, hogy az akadályokat le tudjam ezen erő által győzni. A célokat felnőtt emberként, természet és kultúra gyermeke egyszerre vagyok, nyilvánvalóan én magam tűzhetem ki, ezért, ha elég érett személyiség vagyok, akkor a haragot jó irányba terelem, és azzal például építkezem. Azzal például kifejezésre tudom juttatni, hogy valami nem jó történt velem, vagy a harag milyen alapvető módon segít határokat megtartani, vagy hogy meg tudjam magam védeni. Hát egészen nyilvánvaló, hogy néha olyan helyzetbe kerülünk, hogy meg kell magunkat védeni, akár fizikailag is. Hát ezt harag nélkül nem olyan könnyű. Tehát egy irányított, kontrollált harag nemhogy része az életnek, hanem szükséges az élethez, normális emberi élethez. Vissza a mondathoz, az agresszió a harag veresége. Vagyis, hogyha én a haragomat megfelelő módon meg tudom élni, ez azt jelenti, hogy nem szégyellem, nem akadályozom, nincs miatta bűntudatom, mert joggal jelent meg egy adott helyzetben, ezt megfelelő módon kifejezem, akkor nincs szükség semmiféle agresszióra. Igen ám, de hogyha a haragomat éppenséggel nem tudom megfelelő formában kifejezni, akármelyik irányba, akkor nem egyszer éppenséggel megjelenik az agresszió, pedig nem kellene odáig eljutnunk.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Biksa Levente nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.